Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Kulin Ferenc irodalomtörténészt, aki a pályafutása során volt tanár, kritikus, lapszerkesztő, politikus, egyetemi dékán, írt drámákat, ma a Magyar Művészeti Akadémia főszerkesztőjeként tevékenykedik. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Családtemplom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai adásunkban társadalmi politikai értékrendekről, felfogásmódokról, attitűdökről fogunk beszélgetni. Kitekintünk a múlt századra is, illetve röviden, amilyen mértékben az időnk engedi, próbálunk úgymond a jövőről is beszélgetni. Kérdezem a tanár urat, hogy mivel foglalkozik egy irodalomtörténész?
Amivel épp az aznapi feladatok szerint foglalkoznia kell, ezt azért mondom így, mert a egyetemi munkám során az tinta első pillanattól kezdve párhuzamosan voltam szerkesztő is, és előadó is. Egyszerre kellett nappalin is levelezőt, akkor tudom is tanítani, tehát szerteágazó volt, viszont az, ami közelebbről meghatározta a későbbi pályámat, az a korszak volt, amivel kutatóként, tanárként foglalkoznom kellett, ez a magyar felvilágosodás és a reformkor volt, és ezen a korszakon belül rögtön az első szemeszterben, amikor tanársegédként elkezdtem tanítani, egy olyan feladat elé sodródtam, hogy egy idősebb kollégát helyettesítendő ki kellett állnom évfolyam előadást tartani Kölcsey országgyűlési beszédeiről. És ebbe bele kellett tanulni egy hét alatt, hogy ezt el tudjam úgy mondani, hogy én magam is megértsem, hogy mit mondok, és hogy hasson is a hallgatóságra. No, azt hiszem, hogy innentől kezdve meghatározta az életemet az, hogy egyszerre fogok irodalommal és politikával foglalkozni.
Hogy, hát akkor röviden már válaszol, de azért egy kicsit bővebben kérem a tanárat, hogy hogyan milyen módon ötvözte a munkája során a kultúra területén végzett tevékenységet. Tehát a politikai életben ezt erre most válaszolt, hogy itt a röviden, hogy tehát a Kölcsey a magyar felvilágosodás témakörébe ásta el, vagy mélyítette el jobban a tudását, de az alkotó munkája milyen hatással volt a politikai pályafutására?
Hát az alkotó munkám az, amit ezzel a szóval lehet illetni, az a történelmi játékok drámák írása volt, az később kezdődött. A tanítás mellett, ahogy utaltam rá, szerkesztéssel foglalkoztam. Ez abból állt, hogy volt az ELTE-nek egy diáklapja, egy irodalmi folyóirata, és rögtön rám bízták ennek a felelős szerkesztői teendőit. Ez volt 1963-ban. Az azt jelentette, de bocsánat, 68-ban azt jelentette, hogy én nekem a még egyetemi padokban ülő diákokkal, nem csak mint tanulókkal kellett foglalkoznom, hanem mint szerzőkkel, és akkor döbbentem rá, hogy néhány év különbség mennyi eltérést jelent, már az életkorunkban tapasztalható eltérés mennyi különbséget jelent a világlátásunkban, a politikához való viszonyunkban, a művészethez való viszonyunkban. Tehát olyan pozícióba, vagy hát munkakörbe kerültem, ahol egyszerre kellett látnom azt, hogy van egy nagyon szabályos évszázadok során kialakult rendje annak, hogy amit tanítunk, azt számon kérjük a diákoktól. Ugyanakkor van egy másfajta szellemi tevékenység a bölcsész fiatalok körében, ez pedig a teljesen szuverén alkotó munka, ahol nem lehet tanárként viszonyulni az ötleteikhez, meg az írásaikhoz. Tehát ez a kettős viszonyulás alakította ki bennem azt, ami aztán később egész hát pályámat meghatározta. Később aztán a Mozgóvilágnak lettem a előbb helyettes főszerkesztő, aztán főszerkesztője, aztán a Magyar Naplónak a főszerkesztője. Amint elhangzott, ma is egy művészeti folyóiratot szerkesztek, tehát, hogy ezt jelentette a kettőség. Ez egyszerre volt mindig szakmai munka is, meg politikai munka is, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag a felvilágosodás korától kezdve nincs olyan művészeti, tudományos intézmény, amelyik valamilyen módon ne lenne politikailag kontrollálva. Tehát valamilyen, akár a nyilvánosság előtt, akár a nyilvánosság mögött, de mindig nagyon meghatározott, pontos elveket kell kialakítani, megfogalmazni az éppen uralkodó politikai hatalom és a művészet intézményei között. Hát ez egy nagy tanulság volt, ezt gyakorlom.
1968-ban azért hogy lehetett egyensúlyt tartani a egyetemisták és a fennálló politikai rendszer, űrdiktatúra között?
Nehezen az a kellemes tapasztalatom volt, hogy végül is a kéziratok leadása stádiumában még mindig voltak éles vitáink, de egyszer sem került sor arra, hogy valamelyik rebellis szerzőnk, tehát egyetemi hallgató visszavonta volna az írását, vagy elfordult volna a laptól azért, mert valamilyen szempontból bíráltam az írását. Tehát egy folyamatos diskurzus alakult ki közöttünk. Elfogadták ezt a fajta hozzáállásomat a munkáinkhoz, és elfogadták azt is, hogy a szépirodalmi kísérleteik azok nem feltétlenül kell, hogy napi politikai kérdéseket érintsenek.
Na most én ezt alátámaszthatom, mert 1966-ban vegyészhallgatóként az egyik évfolyamtársammal írtunk egy cikket az évfolyamról, ami egy kicsikét az egyik prof ellen volt kihegyezve, mert az cikkizett minket, hogy nem járunk az előadására. És az volt a lényege, egy mondattalból állt volna, hogy nem az boldogul a vizsgán, aki az előadásra jár, hanem az, aki tudja az anyagot. Aztán utána azt mondták, hogy ezt kicsit bővítsük ki, ebből lett egy cikk, de elfogadták. Tehát ez a mondat benne is maradt, és 1966-ban, amíg azért nem a szabadságnak a legerősebb ideje volt, akkor azért átment ez az egyetemi lapokon, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen.
Annyit hadd tegyek még ehhez hozzá, hogy 68 egy nagyon ellentmondásos politikai tartalmakkal telített időszak volt már, hiszen egyszerre jelzi 68 a bevonulást Csehszlovákiába, és egyszerre azt, hogy az úgynevezett kádári konszolidációnak akkor már volt egy fél évtizedes gyakorlata, ugye hát 63-ban kezdődött a konszolidáció, és akkor nem tudtuk, utólag értettük csak meg, hogy a kultúrában tapasztalható liberalizáció, vagyis a hatalom részéről megnyilatkozó tolerancia, az engedékenység, az összefüggött azzal, hogy engedélyt kaptak Moszkvától arra, hogy új gazdasági mechanizmust kezdjenek, tehát a moszkvai mintától eltérő mechanizmust kezdjenek el képíteni. Ehhez viszont nyugati kölcsönökre volt szükség. Nyugati kölcsönöket pedig nem kaptunk anélkül, hogy a magyar hivatalosság ne tudott felmutatni valamiféle gesztust a nyugat felé, hogy itt gondolatszabadság van, szólásszabadság van, stb. És hol máshol lehetett volna ezt megpróbálni, mint egy jól, közel, könnyen kontrollálható budapesti egyetemen.
És azért hagyj fűzem hozzá, nekem az a véleményem, hogy a rendszerváltozás óta, tehát 1990 óta a Magyar Tudományos Akadémián publikáló szerzők, most én a társadalmi és humántudományokról beszélek, azért nagyjából azt írták le, amit ők gondoltak. Az más, hogy a szakma nem mindent engedett meg, de ez egy más téma. Tehát olyan, hogy a telefonált volna az elnök, hogy hát ne ezt azért mégse publikáld, olyanra én nem igen emlékszem.
Igen, a bölcsész karon bonyolultabb volt a helyzet, voltak, hogy mondjam, vaskalapos vulgár marxisták, akik ha pozícióban voltak, tegyük fel tanszékvezetők voltak, akkor nagyon-nagyon megszűrték a kezük alól kikerülő disszertációkat vagy szakdolgozatokat. Tehát azt lehet mondani, hogy már nem volt egységes a szellemi hatalom. A személyek alkatától, a diáksághoz való személyes viszonyoktól függően voltak nagyon despotikus hajlamú vezetők is, és voltak nagyon liberális, amiről esetleg később majd beszéltünk, hajlamú vezetők is. Hadd jegyezzek itt meg annyit, hogy ez nem csak a tudományok esetében volt így, hanem ma már jól látszik, hogy például a magyar színház és filmművészetben megdöbbentő dolgokat megengedtek, és olyan alkotások születhettek, amelyek semmiképpen nem illeszthetők be abba a sémába, amire távolról azt mondjuk, hogy a kádári diktatúra. Tehát mit tudom én, a Nemeskürti Istvánnak az irányítása alatt olyan műhelyek kezdtek el dolgozni, alkotni, és ha más nem mondjak, a magyar történelmi tárgyú filmek olyan tiszta nemzeti szemlélettel, elkötelezettséggel áthatott művek voltak, amikre ma nem születnek szinte példák. Hát nem látunk
És kiállta a történelemnek is a viharát, tehát
és
ezek
és
a filmek. Kiállta,
így van, és kiállták a történet.
Ma is megnézhetőek.
Így van, pontosan, és nézik is. Az érdekes, hogy a retro csatornán a magyar társadalom nagy része még mindig ezeket a filmeket nézi, hogyha valamilyen művészi élménye akar, vagy élményt próbál szerezni a magyar történelemről.
Akkor gondolkoztak ezen, hogy vajon miért engedik meg ezeket?
Mondom, teljesen én nekem utólag vált ez egyértelművé, hogy azért engedték meg, mert számon kérte el magyar kormányon a hitelező nyugat. Uh-huh. Hogy most akkor maguk ugyanazt akarják csinálni, mint Moszkvában, vagy mint Bukarestben? Hogyha igen, akkor miért kérnek tőlünk pénzt? Tehát ugye volt egy nagyon emlékezetes gyakorlata például az amerikai politikának. Az amerikai elnök minden év január első napjaiban megtartotta az évértékelőt, és az évértékelőnek egyik mozzanata az volt, hogy kitért az ünnep csatlós országokra, tehát a Szovjetunió hatáskörébe tartó szocialista országokra, és minősítette a kultúrpolitikájukat, és annak alapján ítélte meg a legnagyobb kedvezmény elvét. Megkapják-e, vagy nem kapják? És ahhoz kellett ugye Acél Györgyéknek nagyon ügyesen sakkozni, hogy egyszerre feleljen meg az általuk irányított kultúra Moszkvának is, meg egyszerre Washingtonnak is. Ebben a egyensúlyozásban voltak, akik erősebben húztak ugye, a moszkvai kívánságok felé, és voltak, akik hát rebellisebbek voltak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy végül is annak számítottam, azért rúgtak ki aztán a mozgóvilágtól, mert ez volt a...
Ja, akkor a következő kérdésem így kapcsolódna is már ahhoz, hogy ön országgyűlési képviselőként is dolgozott. Ugye 1990 és 98
között, tehát az első ciklusban az kormánypárti, első, igen, másik ciklusban ellenzékiként, igen.
Van-e olyan érdekes esemény a politikai pályafutása során, amit megosztana velünk meg, illetve a hallgatókkal?
Tehát rengeteg ilyen.
Ami olyan érdekes lehet.
Esemény lenne. Én azt mondanám, hogy inkább azt a különös véletlent, vagy véletlennek látszó összefüggést idézném itt föl, hogy az, hogy én bekerültem ebbe a csapatba, amelyik aztán az MDF néven kormányzó pártá vált, az közvetlenül összefüggött azzal, hogy a mozgóvilágot szerkesztettem, és hogy a mozgóvilágban az úgynevezett lakiteleki alapító atyák, azok szerzőim voltak. Tehát a Csóri Sándor, Csurka István, Csengei Dénes, stb. Tehát ők hívtak meg engem, akkor már régen kirúgott szer, hogy menjek el ebbe a politikai szerveződésbe. És így kerültem be. De aztán, hogy kerültem a politikában vezető pozícióba, konkrétan általános elnök helyettesi, tehát pártelnök helyettesi pozícióba, az már annak tulajdonítható, hogy Antal József kért föl. Az az Antal József, akit véletlenül 74-től kezdve ismertem, úgy ismertem, hogy egy Eötvös Józsefről megjelent tanulmánykötetben számomra ismeretlen szerzőként ő írt egy nagyszerű tanulmányt, a többi tanulmányt elmarasztaltam, őt nagyon megdicsértem. Ő akkor fölhívott, a Orvostörténeti Múzeum igazgatója volt, fölhívott, hogy menjek-e vele beszélgetni, elmentem beszélgetni, kiderült, hogy néhány héttel korábban kapta meg a Eötvös család nyugati emigrációban élő örököseitől a Eötvös írásbeli, írásos hagyatékát, és hogy ezt dolgozzuk föl. És elkezdtünk foglalkozni, én aztán politika miatt kikapcsolódtam belőle, de elkezdtünk foglalkozni ezzel. Volt tehát Antal Józseffel egy kapcsolatom, vagyis egy olyan történésszel volt kapcsolatom, aki véletlenül pontosan a reformkor egyik legnagyobb író, gondolkodó, filozófusával foglalkozott, Eötvös Józseffel, azzal az Eötvös Józseffel, aki hát a 20. század egyik legnagyobb, nem csak magyar, hanem európai gondolkodó is. Tehát a szakmai kontaktus és a politikai szerep vállalás az ilyen rejtélyes módon összekapcsolódott egymással.
Már utalt is erre, de azért megkérdezem, hogy akkor, tehát az irodalomtörténet melyik korszaka volt hatással az ön gondolkodása, a legnagyobb hatással a munkásságára?
Ja, azt kell mondjam, hogy tanárként, kutatóként a reformkor a legtöbbet Kölcseiről, Kemény Zsigmondról, Vörös Martiról, Petőfiről írtam, de szerkesztőként viszont belecsöppentem a 20. század végi élő magyar irodalomba, és hát az a nemzedék, amelyik Csalók Zsoltól kezdődően hozzá kell tennem, hogy a nálam idősebbek is szerzőink voltak, mint utaltam rá, tehát a Csóri Sándorék is, de az a tábor, amelyik a politikában aztán a másik pólus felé sodródott, mondhatom itt Eszterházy Péter nevét, hogy ők is itt indultak. Tehát én egy évtizeden, vagy több mint egy évtizeden keresztül ennek a nemzedéknek a munkásságával foglalkoztam, és így módon két korszak erős hatása alá kerültem, tehát a tanári munkám és a szerkesztői munkám.
Beszéltünk itt Kölcseiről, ugye azt tudjuk, hogy ő egy nemzeti liberális gondolkodó volt. Itt azért átvezetném a beszélgetést egy picit a liberalizmus témaköréhez, hogy mit jelent ez a fogalom? Mit jelentett az újkori Európában? Mit jelentett Magyarországon, ugye Széchenyi gondolatairól beszélgessünk, illetve mit jelentett a rendszerváltozáskor, és mit jelent ma 2017-ben, és így hozzáfűzném ezt a kérdést, hogy egy keresztény értékrendű ember mit tud a maga felfogásmódjába beépíteni a liberalizmusból.
Igen, mert hogy mégiscsak egy katolikus rádiónál vagyunk,
igen.
Izgalmas kérdés.
Igen. Hát kérem szépen, éppen egy Kölcseiről szóló dolgozatomban gyűjtöttem össze az akkor érvényben lévő liberalizmus meghatározásokat, és akkor is volt már több mint egy fél tucat értelmezés a liberalizmusnak. Ezzel csak arra utalok, hogy soha nem volt egyértelmű, hogy mi a liberalizmus, mindig kialakult egy szellemi kör, amelyik értelmezte vagy saját magára, vagy az ellenfeleire. Most ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a liberalizmus olyan, amilyennek értelmezzük, és én ebben a tudatban arra tettem kísérletet, hogy fölrajzoljam a magyar nemzeti liberalizmusnak a történetét, azt a fajta liberalizmus tehát, amelyik nem egyszerűen az individuum szabadságát hangsúlyozza, hanem azt is, hogy az individuum egy nem is akármilyen közösségnek, hanem egy nemzeti közösségnek a tagja, és ezért felelőssége van, nem csak a közvetlen embertársa iránt, hanem azért a közösségért, azért a kultúráért, azért a rendért, amiben él. Na most ez a fajta liberalizmus felfogás nagyon-nagyon mélyen gyökerezik a korábbi magyar politikai hagyományokban. Tudnilik, kevés szó esik manapság arról, hogy amikor mi osztrák császár, magyar király uralma alatt éltünk, akkor a nagy konfliktusokat mindig az okozta a magyar rendek, a nemesség és a idegen uralkodó között, hogy kétfajta felfogás volt uralkodó, vagy két élő felfogás volt a király személyét és hatáskörét illetően. Az egyik volt az, amit a honfoglalás korától kezdődően a magyar rendek képviseltek, mely szerint a király személye választott, visszahívható, sőt büntethető személy. Olyannyira, hogy az aranybulla ellenállási záradékában még az ellenállási jog is szerepel. Tehát nem szakrális személy. A magyar politikai felfogásban a szakrális az a korona volt. Tehát nem egy személy volt, hanem egy eszme volt, amit képviselt egy szimbolikus tárgy. És a király végrehajtó volt. A magyar középkori társadalmi rendben egy úgynevezett rendi demokrácia elve érvényesült, volt külön végrehajtó hatalom, volt törvényhozó hatalom, és volt bírói hatalom. Tehát ezt a fajta felfogást a nyugati, és főleg az osztrák uralkodók ugye megpróbálták elfeledtetni velünk, és érvényesíteni azt az elvet, hogy a király személye a szent és érthetetlen abszolút hatalmat élvez.
Most, Istentől is fölkent.
És így van. Na most ez az ellentét a kétfajta hatalomfelfogásban végig kíséri a magyar történelmet. A felségsértési perek ezzel függnek össze, a Rákóczi szabadságharc ezzel függ össze, az erdélyi, bocskai féle hadjáratok ezzel függnek össze, a 1848-49 egyértelműen ezzel függ össze. Tehát én erre mondom azt, hogy nemzeti liberalizmus, tehát az a fajta közösségfelfogás, amelyik a lényegét nem egyszerűen egy modern ideológiához kapcsolja, hanem a magyar társadalom történetének a kezdeteihez, és az ott már törvényként működő rendhez. És, igen.
És azért nagyon érdekes, hogy a Szent Korona eszmét most a liberálisok retteltesen, hogy mondjam, kinevetik.
Nem hát persze. Hát
pedig
persze.
Ez pontosan egy demokratikus
pontosan erről van szó. Hát kinevetik. Ugye itt kell, hogy szóba kerüljön, hogy egy másik fajta liberalizmus fogalom is van, amelyik viszont az individuum a korlátlan szabadságát jelenti. Ennek is hosszú története van, mert ugye ez azt jelentette, hogy a 16-17. Században élelődött ki az a fajta gazdaságpolitikai és állampolitikai felfogás, amely szerint az egyén nem lehet alávetve az államnak, sem a munkája, sem a tulajdona révén következésképpen az anyagi javakkal teljesen önállóan szuverén módon rendelkezik, korlátlanul. Ez a korlátlan rendelkezés az anyagi javakkal azt jelentette, hogy szépen lassan kialakultak azok a fajta gazdasági erőközpontok, amelyek előbb függő viszonyban voltak a politikától, utána emancipálódtak, majd fölébe nőttek a politikai hatalomnak. Ma ott tartunk, ugye, hogy a világon az igazi hatalmat nem politikai intézmények, hanem gazdasági erőközpontok, pénzhatalmak
képviselik. És mondják, hogy a tulajdon szent, ugye? Én igen. Szerintem a közjó szent.
Erről van szó. Pontosan erről van szó. Igen, a közjó szent és a korona szent. Maradjunk igen. Ebben. Igen.
Jó, és akkor itt az újkori gondolkodók, Széchenyi mit mondott mondjuk a liberalizmusról?
Széchenyi nem filozofált a liberalizmusról, de alapvetően liberális volt, tehát uh-huh. Nemzeti liberális volt. Ő ugye abban különbözött a legnagyobb ellenfelétől, Kossuthtól, ő saját maga is így mondta ezt, hogy ő módszerekben képzel más. Tehát ő ugyanúgy akarja a magyar államiságnak, a nemzetnek, kultúrának, nyelvnek a megmaradását, függetlenségét, csak egy európai konstellációban ezt ő másfajta eszközökkel, tehát egy állandó taktikázással és a bécsi hatalommal való egyezkedéssel próbálta elérni. Könnyű, idézőjelben mondom, könnyű dolga volt, arisztokrata volt, sok ágon be is házasodott a familiájának egy jó része a Habsburg dinasztia különböző szárnyaiba, tehát teljesen logikus volt, hogy egy olyan magyar politikus, aki a korabeli alkotmányos felfogás szerint a felső ház képviselője volt, főrend volt, és akinek a felső táblán leadott szavazata az az ugyanannyit ért, mint amennyit egy vármegyei követnek sok-sok ezer köznemes nevében leadott szavazata. Tehát nem csak személyeket kell látni, hanem struktúrákat kell látni mögötte. Az ő politikai felelőssége az adott rendben nagyobb volt. Nagyobb volt a súlya. Tehát az, hogy dönt egy arisztokrata, az fontosabb lelkiismereti, morális kérdés is volt, mint az, hogy hogyan tud tömegeket meghódítani a kampány szövegével egy köznemes. Tehát ilyen különbségek is voltak.
Jó, egy kicsit azért még beszélgessünk a liberalizmus fogalmáról, hogy mit jelent ma a liberalizmus?
Hát, ugye nem véletlen, hogy hozzátapadt egy olyan jelző is, hogy neo, hogy neoliberalizmus, mert azt azért a liberálisok meg az ellenfeleik is érzik, hogy nem lehet teljesen differenciálatlanul használni. A mai liberalizmus két terepen tanulmányozandó. Magyarországon az a fajta liberalizmus, amit a szabaddemokraták képviseltek, és amely közvetlen folytatása volt a 20. század elejé polgári radikális mozgalmak liberalizmusának, ez a politikai térképről lecsúszott. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy nem kell vele számolni, mert úgy csúszott le a politikai térképről, hogy közben beszívódott, beépült a társadalmi-gazdasági rendben. Tehát nagyon erősen itt vannak a nyomai annak a fajta liberalizmus, amit képviseltek. Amit a nemzeti liberalizmus képviselt, Antal József és az MDF képviselt, a jó szívvel és örömmel mondom, hogy az a mai magyar politikában kormányzati szinten képviselve van. Tehát ez anélkül, hogy külön filozófia órákat tartanának és beszélnének erről, minden gesztusukkal jelzik azt, hogy annak a fordulatnak, ami 89-90-ben történt, ők azt az előzményét tartják számukra követendőnek, ami az Antal-féle politikával jellemezhető. Tehát ezt jelenti ma Magyarországon a liberalizmus. Változatlanul két értelme van. Nem véletlen, hogy az igazán nemzeti radikálisok csak pejoratív értelemben használják a liberalizmus szót. Azt mondják, hogy liberális, ez egy szitok szó. Én ezekkel nem értettem sem egyet, mert úgy fogtam föl, hogy meg kell menteni a liberalizmusnak ezt a másik tartalmát, mert különben kisajátítják, elviszik és ellopják. A liberalizmusnak ez a szitok szó jellege még erősebben érvényesül azokkal a nemzetközi nagytőkésekkel és pénzhatalmakkal szemben, akik a neoliberális doktrinának a képviselői, akik tulajdonképpen a szabadságot, az individuális szabadságot az imént vázolt módon fogják föl, vagyis úgy, hogy az alkotmány a jog lehetőséget ad, hogy a legkisebb személyi körökben is koncentrálódjék a világ gazdasági hatalmának a legnagyobb része. Mert milyen jogon veszik el az egyéntől, tőlük azt a lehetőséget, az övék legyen? Milyen jogon veszik el?
És akkor olvassa az ember a villamos megállóban, egy pár éve volt ki, hogy bátran valósítsd meg saját értékeidet. Na most én azt kérdezem, hogy ha mindenki a saját értékeit megvalósítja, akkor 7 milliárd különböző értékrend lesz, akkor hogy tudunk ezek között rendet rakni?
Igen. Hát erről van szó, tehát az individualizmus, ami megint csak ugye a nagyon értelmezendő fogalmak közé tartozik, hiszen azért a kereszténység lényegében is ott van az individuális elv, tehát az, hogy személy szerint vagyunk közvetlen kapcsolatban a Teremtővel. Tehát nem. Ugye az ortodoxia és a nyugati kereszténység között egy alapvető különbség, hogy az ortodoxia ezt a fajta közvetlen kontaktust Isten és az ember között nem ismeri, vagy nem kultusza, nem csinál belőle kultuszt. A kereszténység a protestantizmus erősebben, de a katolicizmus is. Tehát az imádkozó ember akár gyakorolja azon kívül még a lehetőséget, hogy a lelkészén keresztül, a gyónáson keresztül kapcsolatban legyen az Istennel, akár nem, mint a protestáns. Van az érzelmi világában, a gondolati világában, ott van a lehetőség az, hogy annak, hogy ő személyesen Istenhez forduljon. Individuálisan.
Igen.
Individuálisan.
Hát akkor kapcsolódna ide a következő kérdésem, hogy mit jelent a politikai korrektség fogalma? És mit jelenthet ez? Hogyan értelmezi, hogyan viszont
ehhez? Ha már szavaknál tartunk.
Igen. Igen, akkor egy keresztény ember ebből mit tehet? Tehát meghasonlás nélkül mit tehet magáévá ebből a fogalomból? Van-e
Igen.
olyan?
Ez mint sok-sok minden ilyen divat hullám nyugat felől érkezett, és nem is új keletű, ez is 18. század végéig vissza nyúlik. Tehát például az a fajta nagyon dicsérendő magatartás a liberális nyugatiak vagy amerikaiak részéről, hogy ne niggerezzünk, mert az nem egyszerűen egy nyelvi megjelölése egy etnikumnak, hanem az egy megvetést is jelent. Jó, van tehát a politikai korrektségnek, ez a politikai korrektség jegyében történt, tehát hogy ne használjunk olyan jelzőket, minősítéseket emberekre, embercsoportokra, amelyek számukra sértők lehetnek. Na de hogy ennek milyen abszurd kinövései vannak, annak nagyon jó példája lehet a magyar cigány szavunk története. Én hadd mondjam itt el, hogy egy időben Mát Ferenc köztársaság elnök úr mellett társadalompolitikával foglalkoztam, és akkor éppen cigánypolitika volt a területem, és hát egy jó néhány konferenciát le kellett vezényelnem, ahol arról zajlott a vita, hogy most akkor cigányok vannak-e Magyarországon, vagy romák vannak Magyarországon. És történt egyszer, hogy a Vigadóban a 100 tagú cigány zenekar újjáalakulása és újraszületése, akkor már Radu József tartott egy szép beszédet a díszkoncert előtt, ahol nagyon-nagyon radikálisan kikérte magának, hogy őket leromázzák. Mert ők cigányok, ők száztagú, mert hogy az is kérdés volt, hogy akkor most átalakul a nevük, hogy roma zenekar? És nem, ők magyar cigány zenekar. Közelmúltban egy tetőjavító cigány csoporttal kis műhely dolgozóival csináltattuk a szétázott ereszcsatornáknak a javítását. Cigányok voltak. Én nekem eszembe nem jutott, hogy ilyesmire tereljem a kérdés, és valahogy önök tartották fontosnak, hogy de nehogy azt tessék már hinni, hogy mi romák vagyunk. Mi cigányok Igen. vagyunk.
Hát a roma megy, az is egy kicsit fura.
Hogy?
Roma megy.
Igen. De most hogy jön ahhoz a politika, hogy beleszóljon egy ilyen fajta nyelvi problémába, amikor ha egy kicsit jobban tájékozódik, pontosan tudja, hogy a cigányság legalább annyira tagolt etnikum, illetve nem is egy etnikum, hanem nagyon hát több-többféle etnikai szából tevődik össze, és ők, van olyan részük, amelyik elfogadja a romát, van, amelyik a többség nem fogadja el a romát. De mondok viccesebb példát. Amikor a Mozgóvilágot szerkesztettük, akkor a tiltott szavak közé tartozik a szegény és a szegénység szavak használata, mert Magyarországon nincsen szegénység, és az volt az érv, hogy ne mondjunk senkire ilyesmit a szegény, mert azzal önérzetében bántjuk meg, hanem használjuk azt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. És akkor Szakó Gábor barátom írt egy kis glosszát a Mozgóvilág hátlapjára, és ott József Attilát átírta, és az aki szegény, az a legszegényebbet úgy írta, hogy aki hátrányos helyzetű, az a leghátrányosabb helyzetű. Hát, hogy észrevegyék már, Acél Györgyék, hogy hát nem lehet viccet csinálni a nyelvből. Tehát ez a piszi. ez a piszi, van mögötte jó szándék, ne bántsuk meg az emberek érzékenységét, ugyanakkor van ostobaság és akarnokság, hogy mi határozzuk meg a köznyelvet, hogy beszélnek egymással.
És van egy szándék arra, hogy a vitát megfojtsam, mert ha kimondják rám, pontosan, hogy politikailag nem vagyok korrekt, vagy gyűlöletbeszédről esik szó, abban a pillanatban elnémulok, mert végem van különben.
Pontosan, de hadd mondjak még egyet. Ugye a legkényesebb szavak közé tartozik ma a zsidó szó. Ha egy olyan emberre mondom, aki jól lehet bizonyíthatóan vagy dokumentálhatóan olyan származású, de ő nem vállalja a zsidóságát, és azt mondom, hogy zsidó az valóban bántó. Ne mondjunk rá, ne zsidózzuk akkor. Viszont számos zsidó barátaim vállalják a zsidóságukat, beszélnek a zsidóságukról, akkor miért zárjam ki, vagy rekesszem ki a szótáramból a zsidó szót? Na most ez is egy nagyon jellegzetes vita felülete volt annak idején az MDF szabaddemokraták vitáknak. Ők ki akarták ezt tiltani, tehát ne használjuk ezt a fogalmat, hogy zsidó, mert ezzel megbélyegzünk, meg kirekesztünk embereket. Hát ki azt rekesztjük ki, azt rekesztenénk ki, aki nem vállalja, aki vállalja, azt pedig attól pedig nem lehet megfosztani. Azt nem lehet megosztani a
meg a legjobb zsidó vicceket zsidó barátaimtól.
Például, igen, hát, igen. Meg azt mondjuk, hogy a kereszténységről beszél, miről beszélünk, hogy zsidó-keresztény kultúra, ugye? Mert hogy egymásra épül, egymáshoz kapcsolódik az Ószövetség, az Újszövetsége. Tehát hogy lehet ezt kiiktatni? Hát nem lehet kiiktatni. Tehát a PC, a politikai korrektség, az ma már többnyire mosolyogtató dolog, és inkább védekezni kell ellene, mint követni a tanácsait.
Hát a jövőről beszélgessünk, tehát hogy kevés az időnk, 5-6 percünk van, hogy fog kinézni a társadalmunkba, Európába a jövő. Tehát
lehet-e látni egyáltalán, hogy melyek azok a irányvonalak, mert sokan azt fogalmazzák meg, hogy nagyon beláthatatlan a jövő, és tényleg, hogyha most ez a gyerekének valaki tanácsot adna, hogy milyen szakmát válasszon, a jövőre nagyon nehéz. Tehát például ugye hozzák ezt, hogy a taxisofőrnek ne menjen, mert valószínűleg már a taxik önállóan fognak sofőr nélkül járkálni a városba. Tehát, hogy akár csak ilyen konkrétumokban is nagyon nehéz a jövőt, és inkább azt tanácsolják, hogy több irányba induljanak el a gyerekek, és több szakmájuk is legyen, hogy nehogy több vasat tartsanak a tűzbe.
Hát bevallom, hogy a legnagyobb bizonytalanság bennem a tekintetben van, hogy mi lesz a világban, mi lesz ebben az országban, és semmiféle tanultságom, meg szerzett tudásom nem segít eligazodni az alternatívák között, tehát hogy mi lehetséges. Tudnélik, épp úgy megtörténhet egy nagyon súlyos politikai katasztrófa pillanatokon belül, mint ahogy elképzelhető az is, hogy az unokáink is egy konszolidált világban, társadalomban fognak élni, és ezt bevallva, hogy nem tudunk, tehát nincs olyan, nem lehet olyan bizonyosságunk, hogy ha ezt és ezt az elvet követjük, vagy ezt a pártot követjük, akkor egészen biztos, hogy a jövőnk az biztosítva van, mert egyet legalább a szabadságharc 849-es szabály bokása után tudomásul kellett vennünk, hogy Magyarország se nagyhatalom, se középhatalom nem lesz, tehát a sorsunkat döntően a külpolitikai világhatalmi erőviszonyok fogják meghatározni. Ezekbe nekünk beleszólásunk nagyon pici van, igazodási lehetőségünk van, és hogy igazodunk, a tekintetben pedig, és itt megint a szakmámra hadd hivatkozzam, Arany Jánosról tartottam éppen a közelmúltban előadást. Hát azt a drámát, amit ennek a nemzedéknek meg kellett élnie a világosi katasztrófa után, és ahogy lelkileg, fizikailag tönkrementek, összeroppantak, én nem az vagyok már, ki voltam egykor belőlem, a jobb rész kihalt. Szószoros értelmében értették úgy, hogy kihalt belőlük a jobb rész, és nincs remény. És ugyanez az Arany János 10 év múlva, amikor felvillan a lehetősége annak, hogy talán valami értelmes kiegyezés megtörténhet, amikor Teleki László ugye hazajön és újra működhet a felirati párt és a határozati párt a parlamentben, akkor ír egy lelkes nagy verset arról, hogy benn vagyunk, immár benn vagyunk a fősodorban, hogy hajónk előre megy. Tehát, hogy minden apró kis történelmi, apró, hát a nemzet szempontjából jelentős történelmi esemény adni tud óriási lendületet, táplálékot, táptalajt a hitünknek, és minden kudarc meg kétségbe ejt. És ezt a ingadozását a lelki világunknak józan ésszel, tudással nem lehet egyensúlyozni, és itt semmi más, mint a hit segíthet az embernek, mégpedig nem egyszerűen egy hit a transzcendens hatalomban, hanem hit abban, hogy az a teremtő, aki a történelmünket igazgatta az elmúlt századokban, az a teremtő jelen van a napjainkban is, és jelen van a jövőnkben is, és hogyha a nagy-nagy bukások, kudarcok, katasztrófák után is jöttek konszolidációs időszakok, és föl tudtak nevelkedni nemzedékek, akkor hinnünk kell abban, hogy ezután is meg fog ez történni. Én nekem személyesen ezt azért is kötelességem mondani, mert háborúban születtem, 56-ban majdnem kivégezték két bátyámat, a családom a háború után menekülni volt kénytelen, a szüleim még korábban Trianon miatt Romániából vagy Erdélyből voltak kénytelenek menekülni, és mindezek ellenére azt tapasztalom, hogy ez is van az életünkben, a múltunkban, és az is van, hogy közben felnőttünk, tanultunk, gyermekeink vannak, stb. Tehát a krízis és a nyugalom és a béke, azok nem egymást kizáró tényezői az életünknek, hanem olyan hullámzásban működnek, amiket meg kell próbálnunk tanulni, kezelni és igazodni hozzá. Hát ennyit a jövőről.
De mire készüljünk? Tehát mire készíthetjük fel a gyerekeket? Tehát, hogyha mostan vagy fiatalokat, hogyha mondjuk így a jövőt nézzük, tehát valamire föl lehet egyáltalán készíteni.
Szerintem, ha tudja, mit akar, akkor az már majdnem egy jövő, és ha látja a fislákoló fényt hát, az éjszakában, amit azért nem jelent. Hát ez a hit.
A hit. Na,
pontosan, igen.
És én ezzel zárnám a legszebb istenes vers első sorával, hogy Isten áld meg a magyart. Köszönjük kedves vendégünknek, dr. Kulin Ferencnek, hogy elfogadta a meghívást az adásunkba, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának, és dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy részesei voltak ennek a műsornak. Várjuk Önöket 2 hét múlva ismételten a rádiókészülékek elé.
Hit és tudás.
Erdélyi Ágnes, karnagy, zenepedagógus gondolatait hallhatják arról, miért szereti a Mária Rádiót, s mit adott számára.
A szülőhelyemen, Veszprémben is van a Mária Rádiónak sok-sok munkatársa, és nagyon-nagyon becsülöm azt az áldozatos időt, energiát, nem kímélő munkát, amit a hívő emberek közösségéért megtesznek. Én, mint zenész, azt is nagyon köszönöm a Mária Rádiónak, hogy az egyházi zenére és a kórusokra is ezen belül nagyon figyelnek. Például a Mária Rádió kórusversenyei már 2-szer nagyon nagy sikerrel zajlottak Budapesten, és ezt mint karvezető nagyon-nagyon tisztelem.
Erdélyi Ágnes, karnagy, zenepedagógus gondolatait hallhatták. Ha szeretik, s fontosnak tartják a Mária Rádió működését, kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a rádió működését. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület adószáma 19 38 52 26 1 19. Az adó 1%-ának felajánlásáról további információk olvashatóak honlapunkon www.mariaradio.hu/1%.
Minden egyes szentmise a szeretetről, a szeretet szentségéről szól.
Bajzát Ferenc atya gondolatait a szentmiséről nagy csütörtökön 8:40-től hallhatják a Mária Rádióban.